Köszönöm, igazgató úr, tisztelt hölgyek, urak! A előadásomnak a tudományos műhelyek szerepe a Paksi Atomerőmű eddigi üzemébe címet adtam, de mivel egy születésnapi megemlékezésről van szó, azt hiszem, hogy helye van, mint a családba egy picit áttekinteni azt, hogy hová is jutottunk a barátainkkal, a kollégáinkkal az elmúlt 50 évben. És hadd kezdjem akkor a paksi tényekkel. A Paksi Atomerőmű meghatározó a magyar villamosenergia termelésben. A tavalyi évben a hazai termelés 50,7%-át biztosította, emellett 28%-nyi import villamosenergiára szorult az ország. Tette mindezt úgy az erőmű, hogy 11 forint 63 fillér volt a fajlagos kilovattóránkénti eladási ár. És minden évben ugye 4 VVR 440 V2 13 blokkot üzemeltetünk, minden évben körülbelül 15 terawattóra villamos energiát táplálunk a hazai villamosenergia rendszerbe, tehát megbízható szereplői vagyunk és szignifikáns szereplői vagyunk a villamosenergia ellátásnak. A elmúlt 20-30 évben folyamatosan növeltük a biztonságot, a nukleáris biztonságot, és ügyeltünk arra, hogy kövessük azt a műszaki tudományos tendenciát, amivel az erőművi blokkok teljesítő képessége növelhető. A rendelkezésre bocsátott technológiát vizsgálva, értve a műszaki mechanizmusokat, amelyek a technológiában történnek, úgy tapasztaltak, hogy lehetőség van még ennek a technológiának a további 20 évvel történő üzemidejének a meghosszabbítására, és erre komoly erőfeszítéseket fordítottunk gyakorlatilag a 2002-es évektől kezdődően, és ennek az első gyümölcse tavaly be is érett, ugyanis az egyes blokknak az üzemidő hosszabbítási engedélyét megkaptuk, a kettes blokké pedig folyamatban van. Hát így néz ki nagyjából az a Paksi Atomerőmű, aki megépült a 20. század egyik legnagyobb ipari beruházásaként, és annak ellenére, hogy import technológiáról van szó, jelentős a hazai munka és szaktudás az, ami belefektetődött ebbe a létesítménybe. Nyilván ez nem volt véletlen, hiszen erre készült a szakma, készült a tudomány, és létrejöttek azok a tudományos műhelyek, amelyek támogatták már a beruházás előkészítését, a beruházás végrehajtását, és azóta az erőmű blokkjainak az üzemeltetését. Egészen 1954-ig visszanyúlhatunk, hiszen 1954-ben, mikor Obninszban elindították az első energetikai atomreaktort, akkor hazánkban már folytak az urán kutatások. 1959-ben elindult a KFK-i kutatóreaktora, 1971-ben a BME-n a tanreaktor elindult, és ezzel párhuzamosan az akadémiai intézetekben és az egyetemi tanszékeken megfelelő szakmaspecifikus képzések már folytak, készülve a Paksi Atomerőmű akkori beruházására. Ennek eredményeként alakultak ki azok a tudományos műhelyek, amelyek ma is meghatározó szereplői és partnerei a Paksi Atomerőműnek. Ezeket a műhelyeket láthatják ezen a dián, és nyilván ezek között szerepel az MTA, Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet is. Az MTA intézetei, illetve az egyetemi tanszékek mellett ennek a korai és extenzív képzési programnak köszönhetően hazai mérnök, tervező vállalkozások is megfelelő számú szakember utánpótlása, illetve szakemberrel rendelkeztek ahhoz, hogy érdemi szaktudással segítsék a beruházást. Már a kezdetek kezdetén jellemző volt a Paksi Atomerőmű kollektívájára, a munkatársaira, és a munkatársai alatt értem a partnereket is. A biztonság növelésével, a hatékonyság javításával foglalkozó úgymond innovatív gondolkodásmód. Ugye a blokkok üzembehelyezése az 1982 és 1987-es időszakban történt. Ahogy láthatják, 1984 és 87 között már megjelentek hazai fejlesztésű rendszerek az új atomerőmű blokkon. Ilyen volt a Verona Plus rendszer, ami a zóna belső ellenőrző rendszere. Ugyanebben az időszakban kezdődött a full scope, a teljes léptékű szimulátor létesítésével kapcsolatos projekt is, és 87-ben a szimulátor is megkezdte a működését a telephelyen. És itt ki szeretnék térni arra a tényre, hogy 79-ben történt az a TMI üzemzavar, amelynek az értékelése rámutatott arra, hogy milyen fontos a személyzet képzésében a teljes léptékű szimulátor, ahol ugye a valós környezetben gyakoroltatják, illetve tréningeltetik a személyzetet. Ez már 87-ben rendelkezésre állt a paksi atomerőműben, úgyhogy gyakorlatilag a világ élvonalába tartozott már akkor a létesítmény ebből a szempontból is. A 90-es évek elejére tehető az a meghatározó projekt, ami az Ágnes nevet viseli, és az erőművi blokkok a technológiának az átfogó biztonsági újraértékelésével foglalkozott. E projekt keretében vizsgáltuk a technológiát, vizsgáltuk az eljárás rendeket, az üzemzavar elhárítási stratégiákat, minden releváns elemét az atomerőmű üzemeltetésének. Kerestük azokat a gyenge látszemeket, amelyeknek a javításával a biztonság valósan, hatékonyan növelhető. Ennek a projektnek az eredményeként egy feladatlista született, amely a Biztonság Növelő Intézkedési Program névre hallgatott, és számtalan műszaki átalakítást, műszaki változást tartalmazott. Ebből kiemelhető például a földrengés védelmi megerősítés, amelyet végrehajtottunk a blokkokon, az mind a technológiai épületek, mind pedig az épületekben foglalt technológiai rendszerek vonatkozásában. Pusztán ennek a földrengés megerősítési programnak a költsége az akkori árakon olyan 60 milliárd forintra volt tehető. A biztonság növelő intézkedések tartalmaztak olyan módosításokat, műszaki változásokat is, ahol a STAKI szakembereinek a segítségét, illetve ismereteit, tudását vontuk be, és hát sikerrel abszolváltuk például a reaktorvédelmi rekonstrukciót, illetve ezzel kapcsolatban a blokkszámítógépeknek az első rekonstrukcióját is. A biztonság növelése az nem állt meg a biztonságnövelő intézkedési program végrehajtásával. Ugye a vonatkozó szabályok változását akceptálta Magyarország is, és elkezdtük az időszak, a periódikus időszakos biztonsági felülvizsgálatoknak a rendszerét, ez egy 10 éves periódusokban. Ennek nyomán újraértékeljük a saját gyakorlatunkat, és vizsgáljuk azt, hogy megfelele az erőmű a korszerű, nem a jogszabályokba leírt minimum, hanem a világon alkalmazott korszerű biztonsági megoldásoknak, és követjük azokat a tendenciákat, amelyeket a vezető országok vagy vezető üzemeltetők követnek. Emellett az üzemidő hosszabbítást is fontolgattuk már a 2000-es évek elején, és úgy találtuk, hogy üzemidőt hosszabbítani csak úgy van mód és lehetőség, hogyha egyébként kettes generációs reaktorokat fölkészítjük a súlyos balesetek kezelésére is, amely egyébként a hármas generációs reaktoroknak a sajátja, és erre vonatkozóan elkészítettük azt a koncepciót, ami ennek a súlyos baleset kezelési átalakítás sorozatnak az alapját jelentette, és hát az idei évben mind a négy blokkon befejeztük sikerrel ezt a rekonstrukciót is. Gyakorlatilag a paksi atomerőmű mind a négy blokkja fel van készítve a súlyos baleseti folyamatok kezelésére is. Hát ilyen műszaki körülmények mellett ért minket a fukushimai erőműt ért környezeti katasztrófát követő, hát hogy is fogalmazzak, inkább hisztériának fogalmaznám, amikor is célzott biztonsági felülvizsgálatokat végeztek az európai atomerőművű üzemeltetők, és vizsgálták, hogy mennyire, mekkora biztonsági tartalékokkal rendelkeznek a környezeti igénybevételek ellen. A paksi atomerőmű kiválóan szerepelt, bár nem ez volt nyilván a vizsgálat célja, hogy összevesse az egyes erőművek ilyetén teljesítményét, hanem mindenki a saját tapasztalataiból okult, azonban mégis lehetőség nyílt arra, hogy bizonyos összevetések történhessenek, és ez volt egy olyan pont, ahol visszaigazolni láttuk azt, hogy bizony a folyamatos biztonságnövelésnek van értelme, és meghozza az eredményét, hiszen nem kellett semmiféle prompt intézkedést tenni annak érdekében, hogy a védettségi tartalékokat tovább növeljük. Visszatérve a Sztakival való együttműködésre. Kvázi az erőmű beruházás idejére tehető az első kapcsolatfelvétel a Sztakival, amikor is a ASZU-TP 90, illetve FIL 90-es projektekbe vett részt a Sztaki, és most puskáznunk kell. Ezt a projektet a KGST Tudományos Műszaki Haladás Komplex programjában szereplő feladatként hajtotta végre a Sztaki. Ez a szovjet-magyar érvényes megállapodás alapján történt, és a Moszkvai Irányítási Problémák Intézete vezette ezt a projektet. Hát a Sztaki területei azok voltak, amelyek szakmaspecifikusak voltak, az eredményei pedig, hát megszűnt a KGST, széthullott a Szovjetunió, a cél pedig, hogy a Paksi 5-ös, nyilván ez nem volt direkt eredménye a Sztakis tevékenységnek, ez egy gazdasági, politikai, illetve gazdaságpolitikai körülmény volt, de így jól hangzik. És a fő eredmény, ami az lett volna, hogy az akkori a Paksi 5-ös 6-os blokkok, ezek VVR 1000-es blokkok lettek volna, hát ezeknek az építéséről döntés született, hogy ez elhalasztódik, azóta is halasztódik ez, majd kitérünk oda, hogy napjainkban hol tartunk. Viszont azok a K+F eredmények, amelyek e projekt keretében születtek, azok hasznosultak a reaktorvédelmi rekonstrukció során, ezt már említettem, hogy a 90-es években történt ez a reaktorvédelmi rekonstrukció. A rekonstrukció teljes időintervalluma az körülbelül 11 évre tehető. Ebből az aktív, amikor a hardware elemek épültek, ez 4 év volt, az 1999 és 2002-es időszakban épült be ez a korszerű reaktorvédelmi rendszer a Paksi atomerőmű blokkjaira. A tapasztalatunk az volt, hogy a Sztaki irányítás elméleti csoportjait valóban nagyot alkotott, óriási munkát hajtott végre. 1999-ben ismét a Paksi atomerőmű volt az első a VVR-es blokkokat üzemeltetők közül, akiknél megjelent digitális technológián alapuló korszerű és megbízható védelmi rendszer. A Sztaki végezte fővállalkozásban a blokkszámítógépek rekonstrukcióját, ugye ezek folyamat ellenőrző számítógépek voltak, a reaktorvédelmi rekonstrukció miatt ez megváltozott egy picit a szerepkörük, és ezért a Sztaki, aki a reaktorvédelmi rendszer rekonstrukciójában is meghatározó partner volt, végezte ezeknek a gépeknek a rekonstrukcióját. A védelmi rendszer cseréjéhez szükséges tendereztetést és szerződéskötés műszaki szakértői feladatait végezte, dokumentumverifikálásokat, illetve a gyári átvételi teszteknek a készítését és a végrehajtásában vett aktívan részt. A projektnek egy hát unikális eleme is volt, ugyanis nem a 4 blokkra nem 4 reaktorvédelmi rendszert vásároltunk, hanem 5-öt, és ezt az 5-ediket, mielőtt még a blokkokra építettünk volna bármit, a meglévő blokkszimulátoron egy általunk reprezentatív konfigurációnak nevezett konfigurációba szereltük össze, és ezt a Sztaki végezte, ezen a teszteléseket, a reaktorvédelmi rendszernek a teszteléseit itt a szimulátoron tervezte meg, illetve hajtotta végre, tehát már csak kipróbált technológiát vezettünk vissza a blokkokra. A Sztakinak köszönhető az az UTS rendszer, ez egy univerzális tesztgép, amellyel lehetőség nyílt a reaktorvédelmi rendszernek a gyors tesztelésére. Ezeket a berendezéseket ma is használjuk, nyilván a reaktorvédelmi rendszereket is használjuk, hiszen ezek most a üzemelőgépek. Viszont azt el kell mondani, hogy azóta eltelt 15 év, 1999 óta, és az a számítástechnika, meg az ehhez kapcsolódó hardverek borzasztó gyorsan fejlődő iparág, és bizony megérett egy hardware upgrade-re ez a reaktorvédelmi rendszer, ugyanúgy az UTS-sel együtt, úgyhogy ennek a feladatnak az előkészítése folyik most, és számítunk ugyanúgy a Sztakinak az aktív szerepére ebben a feladatban, mint ami az eredeti rekonstrukcióban is volt. Szót kell ejteni még az elmúlt időszak egyik legnagyobb projektjéről, a teljesítménynövelésről, amit végrehajtottunk az erőműben. Ahogy említettem, már a létesítési fázisban is foglalkozott a szakember gárda a Paksi atomerőmű teljesítményének, illetve hatásfokának lehetséges növelésével. Látszott akkor is, hogy a akkori szovjet szállítású technológia kellően robosztus, illetve teljesítményét tekintve eléggé visszafogott, ahhoz képest, amekkora tartalékok ebben vannak. Így aztán a 80-as évek közepétől a 2000-es évek elejéig gyakorlatilag hatásfoknövelő átalakításokat hajtottunk végre, leginkább a szekunderkörben, a turbina környékén, illetve a szekunderoldali hőkörfolyamatnak a fő elemeinél. Ennek nyomán az eredetileg 440 megawatt villamos teljesítményű blokkoknak a teljesítménye a 90-es évek közepére 470-475 megawattra emelkedett. Majd a 2000-es évek elején vizsgáltuk azt meg, hogy egy új típusú üzemanyag bevezetésével hogyan lenne lehetséges és milyen mértékben lenne lehetséges a primer oldali hőteljesítmény növelésével többlet teljesítmény növelést elérni a blokkokon. Ebben a feladatban 7 tudományos műhely és 20 mérnöki iroda vett részt, tehát ez egy elég komplex és szerteágazó kérdéskör volt a teljesítménynövelés, főleg úgy, hogy időben ez egybeesett gyakorlatilag az üzemidő hosszabbítási törekvésekkel is, és ez egy látszólagos ellentmondás, hogy a teljesítménynövelés vajon ellentmond-e az üzemidő hosszabbítási törekvéseknek, tehát ezt a kérdést is meg kellett válaszolni. A kérdést megválaszolt a tudományos csapat, illetve a bevont mérnökirodák, megállapították, illetve meghatározták azokat a feltételeket, amelyeknek a teljesítésével lehetséges a további teljesítménynövelés. Ezeket a feltételeket, a fontosabbakat olvashatják a dián. Ennek is volt egy lényeges eleme, ez a primerköri nyomás szabályzó rendszer, ami alapjaiban meghatározza azt, hogy mekkora lehet a vihető teljesítmény, anélkül nyilván, hogy a hőhordozó az aktív zónában ne forjon ki. Tehát minél pontosabb a nyomásszabályozás, annál magasabb teljesítményre lehet a blokkokat alapjelezni, és magasabb teljesítményt hozható ki belőle. Azt aki volt az, aki a nyomásszabályozó rendszer rekonstrukciójának az elméleti alapjait, majd a fizikai kivitelezést is megtervezte és végrehajtotta. Az ő munkájuk eredményeként másfél nagyságrenddel lett pontosabb a primerköri nyomásszabályzó rendszer, és gyakorlatilag az utolsó beépítés azt hiszem 2009-ben történt. A hármas blokkon azóta ezek a nyomásszabályzó rendszerek működnek, és az erőmű pedig 500 megawattos névleges teljesítményű blokkokkal rendelkezik. A jelenleg üzemelő blokkokkal, annak ellenére, hogy amiket itt elmondtam, igyekezve nem belemenni a műszaki részletekbe, úgy tűnik, hogy minden rendben van, azonban folyamatos feladatok jelentkeznek nyilván a meghosszabbított üzemidő alatt is. Az üzemidő hosszabbítás lényegében megalapozott, értem ezt úgy, hogy az erőmű technológiájába szereplő passzív, nem cserélhető, hosszú élettartamú berendezéseknél bizonyított az, hogy az elkövetkezendő 20 évben a mostani gyakorlatnak megfelelő üzemeltetési gyakorlatot követve ezek a berendezések kellő biztonsági tartalékkal működtethetők. Viszont nem felejthetjük el, hogy nyilván ez a elkövetkezendő 20 év további berendezés avulásokat fog eredményezni, főleg a folyamatirányítás, illetve irányítás technikai berendezések esetében. Ezt már az üzemidő hosszabbítás előkészítési szakaszában is vizsgáltuk, a STAKI-nak itt is fontos szerepe volt, egy szakértői testületet működtettünk, amit a szakértői testületet vezette a STAKI, aki az irányítás technikai, illetve folyamat számítás technikai szakértői testület névre hallgatott, és vizsgálták azt, hogy hogyan lehet kezelni ezt a kérdéskört egy ilyen bonyolult technológia kiszolgálásánál, hogyan lehet egy irányítás technikai vagy folyamatirányítási rekonstrukciót végrehajtani. Nem mennék bele a részleteibe. Gyakorlatilag több olyan erőmű van, aki hasonló korú, mint a Paksi atomerőmű, és gyakorlatilag kettő típusú döntést hoztak, volt, aki belevágott, meg volt, aki nem. Aki belevágott, az óriási kockázatokat húzott a nyakába, ugyanis borzasztó, heterogén, nagyon nagy készülékszámról van szó, nagy területről van szó, ugye analóg rendszerekről, a kábelezés egy kúrás probléma, ezeknek a helyszíni azonosítása, tehát gyakorlatilag egy év projektidő alatt két éves csúszást lehet összeszedni egy ilyen projektnél. Úgyhogy egyetértve azzal az irányjal, amit a szakértői testület a rekonstrukció irányának kijelölt, egy más megközelítés mellett döntött a Paksi Atomerőművezetés, és egy általunk szeleteltnek csúfolt folyamatirányítási rekonstrukciót fogunk végrehajtani, illetve ennek a végrehajtása már folyamatban is van. Aztán az elkövetkezendő üzemet még befolyásolja a hatósági követelményeknek a folyamatos változása, szigorodása, gondoljunk csak a fukushimai események miatti szigorításokról, amelyek teljesen észszerű szigorításokat jelentenek, illetve az új technológiák megjelenése nyilván új problémaköröknek a felvetődését is jelenti. A digitális hálózatok, digitális rendszerek beépítésével például a cyber security, komputerbiztonsági kérdések felvetődnek, ugye most már a terrorista se fog a kerítést oda szaladni és kézigránátot dobálni hozzánk, hanem egyszerűbb neki, hogyha megfelelő ismeretekre szert tesz, és igyekszik egy kibertámadásra beavatkozni, vagy kellemetlenkedni egy ilyen termelőegységnél is. Tehát fölmerülnek olyan új aspektusok, amelyeket kezelni szükséges, és ezeknek az újszerűsége, az újszerűség elleni ellenszer is ezekben a tudományos műhelyekben található, mint például a STAKI. Egy másik körülmény, amit a meglévő blokkok üzemeltetésekor figyelembe kell venni, ez az, hogy döntés született arról, hogy a kapacitást, a nukleáris termelői kapacitást fenntartjuk, és két új atomerőmű blokkot fogunk a meglévő négy mellé építeni. Ezek már harmadik generációs atomerőmű blokkok, ők ugye egy más biztonsági filozófiát, hasonló, de mégis más biztonsági filozófiát, más mérnöki megoldásokat jelentenek, illetve fognak jelenteni, amelyeknek a visszavezetése a meglévő atomerőműben is fölvett kérdéseket, feladatokat generál, és nyilván ezzel is foglalkozni kell. Amellett, hogy megjegyzem zárójelben, hogy amikor én ránézek ezekre a VVR 440-es blokkokra, ezek most már nem kettes generációs képet festenek, hanem sokkal inkább a hármas generációs társaikhoz hasonlítanak. Milyen területeken számítunk továbbra is a tudományos műhelyekre? Hát a Paksi Atomerőm is abban a gazdasági, politikai, társadalmi környezetben él. Igen, igyekszem egy röviden. Tehát ebben a gazdasági, társadalmi környezetben élünk, amiben önök is. A gazdaságosság, a hatékonyság, a költségcsökkentés, a biztonság fenntartása, a kiégett üzemanyag kezelése, a hulladékkezelés és a szakmai, illetve a lakossági elfogadottság, illetve a biztonság kérdése az kulcskérdés lesz. A K+F tevékenységet ennek megfelelően támogatja a Paksi Atomerőmű. Évente körülbelül 500 000 forint az, amit K+F-re fordítunk. Nyilván a természetünkből fakadóan az alkalmazott kutatások azok, amelyek közelebb állnak az erőműhöz. És nem titkolt szándék az, hogy ezt a tudományos műhelyt, ezeket a tudományos műhelyeket fenntartsuk, hiszen az elkövetkezendő 100 évben a két új blokk még folyamatos kihívást fog nyújtani mind nekünk, mind pedig ezeknek a tudományos műhelyeknek, akik velünk kapcsolatban állnak. És hát én szeretnék az előadás végén jó egészséget, kitartást, türelmet kívánni azt, aki minden munkatársának, vezetőjének ahhoz, hogy ezt a 100 évet ki tudjuk szolgálni közösen. Köszönöm szépen a figyelmüket!